Lendületesen bővülő első féléves árbevételről, ugyanakkor nagy mértékben csökkenő nyerességről számolt be a Richter friss első féléves jelentésében. Az adatokat sajtótájékoztatón ismertette Orbán Gábor, a cég vezérigazgatója, aki beszámolt arról is, hogy a céget hogyan érintheti a Trump által bejelentett a gyógyszeripart sújtó vámemelések. Orbán Gábort hallják.
A tisztított EBIT-ünk nőtt tavalyhoz képest, árfolyamokkal korrigáltan is tudtuk a 10%-ot tartani, 9,9, és az összetételét tekintve pedig az látszik, hogy igen, a neuropszichiátriának volt itt egy komoly tolóereje ismét, de például a biotechnológia már nagyon jelentősen tudott igazodni, lefeleződött Q1-hez képest a biotechnológia negatív egyenleget. A költségekben egy mérsékeltebb növekedést látunk, ami elmaradt összességében az árbevétel növekedés ütemétől. Ez egy nagyon szoros költségkontrollt rejt a háttérben. Ahol volt jelentősebb kiáramlás, az két terület. Az egyik, hogy a kisebb fák országokban növeltük, és Lengyelországban is növeltük a orvoslátogatói állományt. Abban a reményben, hogy itt a piaci növekedésből egy nagyobb részt el tudunk hozni, hogyha jobban jelen vagyunk. Ennek volt a következménye, ez a bizonyos sales and marketing költség növekedés. A K plusz F kiadásokra már ez nem igaz, mert ott egy átrendeződés következett be. A biotechnológia, ahogy ígértük, lejjebb jött, és a nőgyászatban van egy felfutás, például az endometriózis és más innovatív pipeline előre mozdítása érdekében. Az amerikai piacon továbbra is töretlen a növekedés. Az EBVI fölfele módosította a saját előrejelzését 200 millió dollár értékben, amit azt mondta, hogy három fő termék között oszlik meg ez a többletnövekedés. Ez azt jelenti, hogy a 60-70 millió dollárral följebb látja a Vraylart az idén, mint évelején. Ez nekünk is azért egy érezhető többletbevétel, de annyira nem, hogy a előrejelzésünket emiatt módosítsuk. Itt a receptek, tehát a volumen oldaláról egy olyan emelkedést tapasztalnak Amerikában, amit még az ár letörés, vagy az ár nyomás sem tudott ellensúlyozni. Tudtuk, hogy egy 200 millió dollárnyi árhatás fog tapasztalni a Medicare-ben bekövetkezett változások miatt a Vraylar. Tudtuk, hogy ez nem az év első felében fog becsapódni. Mégis most azt gondoljuk, hogy az összkép olyan, hogy inkább fölfele mutató kockázatok vannak a Vraylarban, mint voltak. És ez annak ellenére is így van, hogy Amerikából olyan zaj érkezik a piacot illetően, akár tegnap egy 250%-os vám hangzott el. Az idei évet úgy gondolom, hogy így lehet összefoglalni, ahogy az előbb megtettem. Amire nagyon büszkék vagyunk emellett, ez a biotechnológiai engedélyezési folyamat, ami csont nélkül zajlott le, és a denozumab készítményünk ősszel, ahogy a szabadalom lejár, készen áll ugrásra és indulásra. Tocilizumab esetében a engedélyeztetési folyamat kezdetéről számolhatunk be, és az amerikai denozumab fejlesztés pedig valamikor ősszel kap választ, tehát ér célba, akkor fogjuk tudni, hogy hogyan és hányan indulunk az amerikai piacon denozumabbal. Emlékeztetnék rá, hogy denozumab két terméket is jelent, hiszen onkológiában és csontritkulásban is használatos különböző dózisban. Ami a General Medicine-t illeti, elég jó szabadalom lejárati sorozat áll előttünk, abban az értelemben van sok lehetőség, amire rá tudunk menni. Itt az antikoagulánsok képezik az egyik nagy csoportját a bevezetett termékkörnek, a másik szklerózis multiplex, illetve a GLP-1-ek, tehát ezek a bizonyos testsúlyt csökkentő szerek, obezitás szerek jelentik még a nagy potenciált. Itt a jó hír az, hogy egy olyan együttműködés sikerült kötnünk, amiben az egyik ilyen legnagyobb készítménynek, szemaglutid injekciónak a fejlesztését be tudtunk kapcsolódni. Azt jelenti, hogy a Richter fog tudni szemaglutidot gyártani 2030-tól, hogyha ezt sikeresen végigcsináljuk.
Kovács László András vezérigazgató helyettes arról beszélt, hogy az árfolyamveszteség csökkentette a nettó profitot 2025 első fél évében. A globális minimumadó bevezetése óta pedig megnőtt az adóteher, az effektív adókulcs 17% körül van. A Richter a 110 milliárdos szabad cash flow-ra is büszke.
Tavaly 24 milliárd forintnyi árfolyam nyereségünk volt összesen az év azonos időszakában, most mindössze 3,2. Tehát 21 milliárd forintnyi különbség van, ami óriási. Ez a 3,2 úgy néz ki, hogy idén 6,6 milliárdnyi nem realizált árfolyam nyereségünk van, viszont realizáltunk 15 milliárd árfolyam veszteséget. Ennek elsődleges oka, hogy áprilistól kezdődően az amerikai bejelentések hatására 9%-ot gyengült a dollár a legtöbb devizával szemben, így akár a forinttal szemben is, és a nyitott dollár követeléseink, akár a reálárból a kiállítás nap és a befolyás közötti összegben keletkeztek veszteségek. Itt vannak olyan technikai tételek is, hogyha mi mondjuk átmozgatunk egyik banktól egy másik bankba dollár tételeket, akkor a számvitel előírások miatt azon realizált árfolyam veszteségünk keletkezik, már pedig ilyen mozgások voltak, hiszen rekordmértékű osztalékot fizettünk ki, 93 milliárd forintot, és nagyon szigorú kockázatkezési előírásaink vannak, hogy mekkora dollár összeget tarthatunk egy-egy bankban, ebből is keletkeztek negatív tételek, ez volt a másik nagy tétel. Amit azért fontos tudni, hogy mi folyamatosan fedezzük egy ilyen cash flow hedge-el a trélárból várható befolyt dollár összeget, ebben az időszakban ebben mind nyerőben voltunk, magasabb árfolyamon tudtuk ezeket az ügyleteket megkötni, mint amekkora a lejáratkori árfolyam volt, így jött össze ez a kumulált összeg, és tavaly pedig a 24 milliárdból közel 20 milliárd forint, egy nem realizált nyereség volt akkor tehát. Szerencsére a társult vállalkozásokból jövő profit, az 1,5 milliárd forint, az már nem jelentős. Az összhangban van a stratégiánkkal. Azt szeretnénk, hogy azok a cégek, akikben komolyan gondolkodunk, ott többségi tulajdonosok legyünk, ezek megmaradt kisebb befolyások. Az utolsó tétel, amiről beszélnék, az az adók sor. Ugye ez a globális minimumadó bevezetése óta a fizetendő nyereség jellegű adók mértéke az nagy összegben megnőtt. Viszont itt most, ha kiszámoljuk egyedileg, hogy mennyi az effektív adóráta, ez egy 17% körüli értéket mutat, ami ugye magasabb a 13-15% közötti elvárt mértéktől. Itt ebben az évben még lesz zaj ezen a soron. Halasztott adóról, erről van szó ebben az évben, ez egy elég technikai kategória. Az akvizíciók hatására vannak olyan tételek, amik a cégcsoport szinten keletkeztek meg, úgynevezett akvizíciók során keletkezett immateriális eszközök, és ezekre nekünk kell látens adót számolni. Ez 20-25 Q1-ben csapódott be legnagyobb jelentéséggel, azt várjuk, hogy év végére ez az összeg változatlan, a többi adó pedig egy kicsit kisimítja, és 2026-ban várunk ebben egy tiszta kép. Ez közel 5 milliárd forinttal emelte meg a tételt, így érünk el a 120 milliárd forintos adózott eredmény a nettó profitig. Meg kell említeni azért azt, hogy komoly törekvéseink vannak arra, hogy mind a nettó working capitalt, mint pedig a nettó működési ciklust azt csökkentsük. Itt most de facto elmondható, hogy csökkent egyetlen 1%-kal, de ez inkább egy visszarendeződés a 325 napra. Egyszerűen az, hogy ebben a turbulens helyzetben más jellegű problémákkal találkozunk, de találkozunk problémákkal az ellátási láncban, és ez megint egyfajta lassulást eredményezett. Még akkor is, hogyha ebben van egyfajta ciklikusság, ez egy olyan téma, amin dolgoznunk kell, és dolgozni fogunk a második fél évben.
A gyógyszercég első féléves gyors jelentésében szereplő operatív eredmény az elemzői várakozásokat is felülmúlta. Míró József, az Erste vezető elemzője így kommentálta az eredményeket.
Ugye ez két dolognak volt köszönhető, hát egyrészt ugye a deviza árfolyamok változásából adódó pénzügyi veszteségnek, de ami súlyosabb volt, és szerintem igazándiból amivel nem számoltak a befektetők, az elsősorban a jóval magasabb adóteher, ugye itt halasztott adókövetelések jelentek meg 8 milliárd forint értékben, hogyha ettől eltekintünk, akkor ugye ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, hát nem tudjuk, hogy mik ezek a halasztott adóhoz kapcsolódó dolgok, amik most az adóban megjelentek.